Köszöntelek benneteket az apostol szavával, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, énekeljünk a mi Úrunk Istenünk színe előtt Zsoltár éneket. Az 50. Zsoltár első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. Az 50. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az erős Isten uraknak ura.
Az erős Isten uraknak ura, szól és e földet mind előhívja, támadatról és napenyészetről, nagy szépséggel a Sion hegyéről eljő az Isten ő fényességében. Semmit el nem hallgat ítéletében.
Foglaljuk el helyünket, és megkezdett Zsoltárunkat, az 50. Zsoltárunkat énekeljük további, azaz második és harmadik verseivel. Az 50. Zsoltár második verse így kezdődik: emésztő tűz mégyen ő előtte.
Emésztő tűz mégyen ő előtte, nagy morgó szélvész nézen körüle, szólítja az eget és a földet, hogy megítélje minden ő népét, mondván gyűjtsétek ide a híveket, kik áldozattal vették kötésemet. Az egek hirdetik igazságát, az Istennek, mert ítél igazat. Én népem, hallgasd meg, szólok neked, mert bizonyságot teszek ellened, mint te néked erős Istened vagyok. Áldozatiddal keveset gondolok.
Értek testvérek, fennállva fohászkodjunk eképpen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Elfoglalva helyünket, hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a 4. úrnapjához tartozó kérdéseit és feleleteit, amelyek az ember nyomorúságával kapcsolatos nagy fejezet részét képezik, és azon belül is a törvénnyel kapcsolódnak össze, Isten törvényével. Nem igazságtalanul cselekszik-e Isten az emberrel, ha törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Nem, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna. De az ember az ördög ösztönzésére, szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivatékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagyja Isten? Semmiképpen nem, sőt felettébb haragszik mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből íreig való és örök büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondotta, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hát tehát egyszer s mind Isten nem irgalmas is? Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökké tartó testi, lelki büntetés kövesse. Hallgassátok meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvének 62. fejezetéből. A Zsoltárok könyvének 62. fejezetében ezeket olvashatjuk. A karmesternek, Jedutunnak, Dávid Zsoltára. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre? Miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a dűledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. Csak pára az emberek élete, hazug látszata halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. Isten legyen itt közöttünk, és hisszük is, hogy itt van közöttünk az ő szent lelke által, és tanítson bennünket az ő titkaira. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk eképpen. Urunk, nálad van az az erő, és az a tisztaság, amely feljogosít téged arra, hogy bennünket kárhoztassál, hiszen bűnös emberek vagyunk, akik nem állunk meg előtted a te törvényed szerint, akik nem tudunk semmit eléd hozni, ami alapján, mint igaz bíró, kegyelmet hirdethetnél nekünk. De nem csak úgy szeretnénk megállni te előtted, mint aki igaz bíró vagy, hanem azzal a hittel is jövünk te eléd, e mostani vasárnapon is, hogy te kegyelmes Úr is vagy. Köszönjük, hogy szereteted az égig ér. Köszönjük, hogy csodálatos, amit érettünk, tettél és teszel, és mind-mind arról beszél, hogy szeretsz bennünket. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne akarjuk kijátszani a te szeretetedet igazságoddal szemben, hanem hadd legyünk készek úgy megállni te előtted, mint akik senkik és semmink vagyunk, mint akik bűneiktől nem képesek megszabadulni, és ezért méltók a kárhozatra, a te ítéletedre. De egyúttal könyörülj meg rajtunk, hogy azzal a hittel tudjunk hozzád jönni ebben az órában, hogy mégis alant vannak szerető karjaid, amelyen szeretnél bennünket magadhoz ölelni, megtisztítani attól, ami bennünket tőled elválaszt. Köszönjük, hogy szeretnél megtisztítani bűneinktől, cselekedeteinkben, gondolatainkban megjelenő minden bűntől. Köszönjük te neked, hogy jöhetünk így hozzád. Kérünk, add nekünk a szívünkbe ezt a gyermeki bizalmat, hogy megtehetjük ezt kivétel nélkül mindnyájan. Hisszük, hogy te keresel bennünket, és te szólsz hozzánk. Engedd, hogy a te szavad elérhessen a mi szívünkig. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és Isten igéjének hallgatására készülve a 210. számú dicséretünk első és harmadik versét énekeljük. A 210. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Ó áldandó Szent Háromság! Isten igéjét János evangéliumából olvasom, János evangéliumának 8. fejezetéből, a 30. verstől kezdődő szakaszt, ahol így szól hozzánk Istenünk. Amikor ezeket mondta, tudnélik Jézus, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igéimet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondott hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre. A fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Kedves testvérek! Olyan időszakban élünk a világon, bár lehet, hogy ezt előttünk 100 esztendővel is elmondhatta egy igehirdető, meg 200 esztendővel is, amikor különösen sok szó esik a világban az ember szabadságáról, a szabadsághoz való jogokról és a szabadság helyes értelmezéséről. A keresztények is megszoktak szólalni ebben az ügyben, és elmondjuk a látásunkat, véleményünket általában a szabadságról. Ugyanakkor nem csak a világot érdekli az a téma, hogy az ember mennyire szabad, és hogy hogyan élhet szabadon ebben a világban, hanem újból és újból, két évezred óta, de talán már korábban is a keresztjének folyamatos kérdése ez, hogyan élhetünk szabadon? És mit is jelent a keresztjén szabadság? Ha visszatekintünk a Bibliára, akkor már maga Pál apostol is harcolt, vagy ha úgy tetszik, tanított, arra nézve, hogy mi az, ami a keresztjén szabadságba belefér, és mi az, ami nem fér bele. Úgy látszik, már abban az időben is voltak olyanok, akik a keresztjén szabadságot nem tudták jól értelmezni, vagy jól leképezni a hétköznapokra. Ezen a területen, a kereszténységben ma egyre nagyobb az űrzavar. Újból és újból szóba jön az, hogy a kereszténység egyre jobban elvilágiasodik, azaz, mintha olyan szabadságban élne, amely nem használ magának a kereszténységnek. Az elvilágiasodás azt jelenti, hogy a keresztények olyanokká lesznek, mint a világi emberek, hasonlóvá lesznek a világi emberekhez, és egy idő után, ez bizonyította az egyház története is, a kereszténység és az egyház is elveszti éppen ezért a jelentőségét. Senki nem tulajdonít már különösebb súlyt annak, amikor egy elvilágiasodott egyházban egy keresztény vezető, egy lelkipásztor, egy presbiter, vagy egy gyülekezeti tag megnyilvánul. Nincs súlya. Mert azt mondja a világi ember, ti ugyanúgy éltek, ahogy mi élünk, és akkor nem értjük azt, hogy amit ti mondotok, azt miért mondjátok. Miért ragaszkodtok ahhoz, amit ti mondotok, amikor az életetek ugyanúgy zajlik, mint a miénk? Nos, testvérek, szükségünk van arra, hogy a kereszténység szabadságát, a keresztjén ember szabadságát újra és újra megtanuljuk, megfogalmazni, és a magunk számára is leképezni. Nem csak Pál apostol idejében, nem csak ezekben a napokban, nem csak az egyházon kívül, de az egyházon belül, vagy a felekezeteken belül is szükséges erről újból és újból beszélnünk. Az elmúlt heti református rádiós félórában egy lelkipásztor arról nyilatkozott, hogy ő szabadnak érzi magát arra, hogy a római katolikus szent mise keretében, az áldozásban részt vegyen. Mi ezt nem szoktuk javasolni a gyülekezeti tagoknak, és az ilyen nyilatkozatok nyilván megzavarhatnak sokakat, hogy hogy van az, hogy az egyik szabad rá, a másik nem szabad rá. Most szabad vagy nem szabad? Van, aki mer kérdezni, van, aki utána néz a dolgoknak, de a nagy többség zavarban marad, és aztán akkor, amikor sor kerül valamely beszélgetésre, akkor nem tudunk róla semmit mondani. Tetszetős dolog azt mondani és azt nyilatkozni ma ebben a világban keresztényként, hogy szabad vagyok, de tudnunk kell azt, hogy nem szabad rajta mást értenünk, mint amire a Szentírás bennünket megtanít. Lehet tolerálni, jó indulattal elfogadni mindent, ami ebben a világban van, lehet más felekezetek gyakorlatát elfogadni, mondván, hogy az egység a fontos, de aki magát kereszténynek vallja, annak mindig Krisztushoz kell ragaszkodnia. Régi konfirmációs kérdés, mindannyian megtanultuk, miről neveznek téged kereszténynek. És ebben nem az egyházról esik szó, nem a templomról esik szó a válaszban, hanem azt mondjuk ebben a kérdésben, hogy bennünket Krisztusról neveznek kereszténynek. Krisztusról. Testvérek, Jézus tanított bennünket arról, ami a szabadsággal kapcsolatosan a legfontosabb tudnivaló. A legfontosabb tudnivaló. Ezt a tanítását a tanítványainak mondta el. Azt olvastuk itt a 30. versben, hogy sokan hittek Jézus Krisztusnak, és ő elkezdett azokhoz beszélni, akik hittek ő benne. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert a tanítványság, a keresztény szabadság az összefügg. Az a keresztény kell, hogy tudjon a szabadságról, aki tanítvány. Aki tanítvány. Addig nincs értelme a szabadságról beszélni, a keresztény szabadságról beszélni, amíg az ember nem tanítvány. Megmondhatják a világiak is, és meg is mondják sokszor, hogy mit várnak el a keresztényektől. És sokszor mi ennek bedőlünk. Meg akarunk felelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket velünk szemben támaszt a hitetlen világ. De a keresztény kiről ismerszik? Krisztusról. Arról, hogy Jézus Krisztus tanítványa. Kik voltak Jézus Krisztus tanítványai? Azok, akik tőle tanultak, azok, akiket ő tanított. Tőle tanított emberek voltak mindnyájan, akik az ő tanítványai lettek. Jézus Krisztus tanításait nem máshonnan szedték. Nem a kisujjukból nyalták elő, nem megálmodták, hogy vajon mi a jézusi tanítás, hanem Jézushoz jöttek, tőle tanultak, és hittek az ő tanításának. Ráépítették az egész életüket. Sokan persze azt mondják, hogy mi Istentől tanulunk, Jézustól tanulunk, tehát az ő tanítványai vagyunk. Egyébként is nem lehet azt megállapítani, hogy ki a hívő, hogy ki az igazi tanítvány, és ki nem az. De Jézus ezen a helyen beszélt az igaz hit bizonyságáról. Azt mondta, hogy aki hozzájön, és tőle tanul, azaz hisz ő benne, az megismerhető. Honnan ismerhető meg? Elmondja nekünk, azt mondja, ha megtartjátok az én igéimet, akkor vagytok valóban az én tanítványaim. Azaz azt mondja Jézus Krisztus, hogy a hit nem csak annyit jelent, és a tanítványság, hogy tanulok Istentől, tanulok Jézustól, hanem azt is jelenti, hogy amit tőle tanultam, amit megértettem, azt meg is tartom. Aztán Jézus tovább megy, mert azt mondja, hogy a hitnek a bizonysága nem csak az, hogy valaki megtartja a jézusi ígéket, hanem így mondja, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Azaz a hit bizonysága az is, hogy az ember ragaszkodik Jézus Krisztushoz. Mert Jézus Krisztusban az igazságot ismerte meg. Ugye tudjátok a hétköznapi életből is, hogy mennyire tudunk ragaszkodni a magunk igazához. Ha kell, akkor veszekszünk a magunk igazáért, megsértődünk a magunk igazáért, keresztül verjük a magunk igazát hisztivel, erőszakkal. Ha kell, akkor szétszakítjuk a házasságunkat is a magunk igazáért, amit mi igaznak vélünk és tartunk. A tanítvány Krisztusban megismerte az igazságot. Az igazságot. A tanítvány nem adja föl Krisztust. A tanítvány nem sértődik meg Krisztusra. A tanítvány nem dobja ki az életéből Krisztust, mert a tanítvány Krisztusban az igazságot ismerte meg. Megtartjátok az én igéimet azért, mert a tanítvány tudja, hogy ez az igazság. Ez az igazság. Nincs más igazság ezen kívül. És mi az érdekesebbe? Azt mondja Jézus, hogy a hitnek itt látható meg az igazsága, újra abban, hogy ez a ragaszkodás megszabadít titeket. Megszabadít titeket. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy keressük a keresztény szabadság titkát, akkor azt kell megértsük, hogy a keresztény szabadság Jézusnál kezdődik, aki tanít bennünket, és azt szeretné, hogy mi higgyünk, azaz bízzunk benne. Ha mi valóban hívő emberek vagyunk, akkor arról lehet bennünket megismerni, hogy megtartjuk a mi Urunk ígéit, mivel abban az igazságot ismertük meg, ragaszkodunk hozzá, és mindezzel együtt szabadok vagyunk. No, akkor be is csukhatjuk a bótot, valóban szabadok vagyunk, mehet mindenki, és azt csinálhatja, amit akar. Aki hisz Jézusban, megtartja az ígéit, akkor az szabad, azt csinálhatja, amit akar, gondolhatnánk. De hogy mit csinálhatunk és mit nem csinálhatunk, azt akkor fogjuk megérteni, ha először megértjük azt, hogy miből is vagyunk mi szabadok. Tehát azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy megszabadít titeket. De miből, mitől kell az embernek megszabadulnia? A jézusi mondatok elárulják ezt is. Azt mondja, hogy nekünk a bűn szolgaságából kell megszabadulnunk. Mert mi a bűn szolgái vagyunk. Na nem mondhatja bárki. Én vagyok bűnöző. Én nem vagyok a bűn szolgája. Azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. Azaz, ha csak egyetlen bűn is van naponta az életünkben, az annak a jele és bizonysága, hogy mi a bűn szolgái vagyunk. Ha csak egy is van az életünkben. De nem egy van. Hány van? A te életedben, az én életemben hány bűn van egy nap? Kevés hozzá a két kezünk, még a lábujjainkat is hozzávehetjük, az is kevés. Ha elkezdjük összeszámolni, testvérek, a bűneinket csak egy nap, akkor döbbenetes eredményre juthatunk. És ha elfogadjuk Jézus Krisztus mondatát, aki azt mondja, hogy aki a bűnt cselekszi, az szolgálja a bűnnek, akkor be kell ismernünk, hogy mi valóban szolgák vagyunk. Méghozzá a bűnnek a szolgái vagyunk. Mit csinál a szolga? Azt, amit az Ura neki parancsol. Azt csinálja a szolga. A szolga nem szabad ember. Nem mehet ki az utcára. Nem dönthet szabadon a saját sorsa felől, mert van egy ura, a rabszolgatartó, aki parancsol neki, és a szolgának a parancsot végre kell hajtania. Ha nem hajtja végre a parancsot, akkor jön a különbüntetés. Amíg meg nem tanulja, amíg be nem idomul arra, hogy engedelmeskedned kell. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy mi a bűn szolgái vagyunk. Jól idomított szolgái vagyunk a bűnnek. Rabszolgák vagyunk. Mi nem vagyunk képesek szabadok lenni. Próbálja csak meg valaki. Majd rá fog jönni, hogy a bűn milyen kemény úr. Nem hagy! Hány alkoholista vagy dohányos nyilatkozta azt, vagy nyilatkozza azt, akkor teszem le, amikor akarom. Akkor megyek ki a kapun, amikor akarok? Persze. Egy lépést. Aztán utána csattan a bilincs. mert a bűn rabbá tesz. És a bűn nem enged el. Az ember szolga. És ha valaki kételkedik abban, hogy én a bűn szolgája vagyok-e, vagy pedig szabad ember vagyok, az csak gondolja ezt végig. Miért cselekesszük a bűnt? Miért vannak ott a napi vétkek az életünkben? Azért, testvéreim, mert szolgák vagyunk, mert parancsol nekünk a bűn, és mi nem tehetünk mást, csak azt, hogy engedelmeskedünk. Nem vagyunk képesek mást tenni, csak engedni. Miből szabadít meg az ember? Szabadítja meg Isten az embert? Hát a bűn szolgaságából szabadít meg bennünket Krisztus. Abból a fogságból, amelyből az ember nem képes egyedül kilábalni. Mit jelent a szabadulás? Azt jelenti, hogy az ember kikerül a kényszer alól. A szabadulás azt jelenti, hogy kikerülünk a kényszer alól. A rabszolga csak azt teheti, amit neki parancsolnak. A szabad ember nincs kényszer alatt. Nincs kényszer alatt. Ki képes ebből a kényszerből bennünket kiszabadítani? A bűn szolgaságából, világosan elmondja ezt itt Jézus, nem alternatív lehetőségként, hanem egyetlen lehetőségként azt mondja, a fiú szabadít meg titeket ebből a szolgaságból. A fiú szabadít meg, csak is a fiú. Hadd hirdessem a testvéreknek, hogy nem csak Jézus idejében, hanem ma is igaz ez. Hogy a bűn rabszolgaságából nincs más kiút, csak is a fiú által. Mondhatod, hogy leteszem, mondhatod, hogy abba hagyom, megfogadhatod szilveszter éjjel, megfogadhatod január 1-én, 2-án, 3-án, egészen évvégig nem fog menni, nem leszel szabad a bűntől, és diktálni fog a bűn, mert csak akit a fiú megszabadít, az a szabad ember. Ha nem ismered Jézus Krisztust, ha nem ismered Jézus Krisztust úgy, mint szabadítót, ha nem ismered el Jézus Krisztust úgy, mint szabadítót, ha nem ismered fel úgy Jézus Krisztust, mint aki téged a bűn rabszolgaságából meg szeretne szabadítani, és meg tud szabadítani, akkor te még mindig nem vagy szabad ember. És addig nem is leszel szabad ember. De hirdetem Jézus Krisztust, aki azért beszélt a szabadságról és a szabadulásról, hogy mi ezt meghalljuk. Hogy akik a bűn kényszere alatt élünk, akik nem vagyunk képesek csak arra, hogy vétkezzünk, meghalljuk, megértsük, és a szívünkben a remény megébredjen, hogy Jézus Krisztus által mégis van szabadulás. Tudjuk Jézus Krisztusról azt, hogy ő a szabadító. Hát így beszél róla a Biblia. De érted-e? És tudod-e? Elhiszed-e, hogy az a szabadítás, amit ő szerzett és ő hozott, az a te szabadulásod? Személyesen a te szabadulásod. Neked készített szabadulás. Abból a rabságból, amelyben te élsz. Jézus Krisztus személyes megváltó, személyes szabadító, aki nem általában szabadít meg, aki nem csak úgy megszabadít, hanem aki a te szabadítód, az én szabadítóm. Aki személyesen jön el, és olt fel a bűn szolgaságából. Ismered-e így őt? És jöttél-e már így hozzá? Hadd bátorítsalak benneteket, testvéreim, akik a szabadságot keresitek, és akik az igazi szabadságot szeretnétek megélni. Jöjjetek Jézus Krisztushoz, mert az igazi szabadság nála kezdődik. Ezt tőle tanultuk. Ezt tőle tanultuk, és tőle tanuljuk. Azt mondja, ha megtartjátok az én igéimet, akkor lesztek szabadok. Amíg valaki nem jön Jézus Krisztushoz személyesen, amíg nem tartja meg azt az igét, amit Jézus Krisztus eképpen fogalmazott, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megszabadítalak titeket, amíg ezen az úton nem mész végig, amíg nem tartod meg ezt az igét, addig csak álom marad az életedben a szabadság. Tanítja Jézus Krisztus, megtanuljuk tőle, de csak akik megtartják, azok ismerik meg az igazságot. Azt az igazságot, hogy valóban Jézus Krisztusnál van a szabadulás, és valóban Jézus Krisztusban van ott a mi szabadságunk. Nos, ha már szabadok vagyunk a bűn kényszere alól, ha már nem vagyunk kötelesek engedni a bűnnek, akkor megkérdezhetjük azt, hogy mit is jelent a keresztény ember szabadsága, és hogyan is kell értelmeznünk ezt a szabadságot. Testvérek, a Biblia szerint a keresztény szabadság nem egyenlő a féktelenséggel. Amikor a világ szabadság fogalmát nagyító alá vesszük, akkor azt látjuk, hogy a világ a szabadságon a féktelenséget érti. Gondoljunk vissza lázadó ifjú korunkra, amikor kerestük a szabadságot, és a szabadság mit jelentett számunkra? Azt jelentette, hogy féktelenekké váltunk. Ne kössön senki. Ne kössön meg a szülő, ne kössön meg a törvény, ne kössön meg a társadalom, hadd legyek szabad. És ez a legtöbbször a féktelenséget hozza magával. Meg lehet nézni az összes szabadság mozgalmat, de talán amire a legjobban emlékszünk, a 60-as évek nagy szabadság mozgalmai, amelyek Amerikában indultak, erről szóltak a féktelenségről. Szabad hozzányúlni az alkoholhoz, a droghoz, a féktelen szexualitás. Mindenben az jött ki, hogy a szabadság a világ szemével nézve a féktelenség. Sokszor a keresztények is ezt hiszik, hogy a Krisztustól kapott szabadság féktelenséget jelent. Magyarán szólva, nincsenek korlátok, nincsenek szabályok, mindent szabad úgy, ahogyan én jónak látom. Mindent szabad úgy, ahogy én jónak ítélem. Ebből mi következik? Hát következik egy féktelen kereszténység, amely egy idő után pontosan olyan, mint a világiasság. Következik belőle a tanításbeli féktelenség is. Minden úgy jó, ahogy én jónak gondolom. És hiába tanít mást a Szentírás, nem lényeg. Nem lényeg. Az a lényeg, hogy én szabad vagyok. Szabad vagyok arra, hogy a Bibliából kivágjak részeket. Nem biztos, hogy ollóval, csak úgy lélekben. Hogy azokat elkerüljem, ne tanulmányozzam, vagy úgy csináljak, mintha nem lennének. Féktelen szabadsággal kezelhetem Isten igéjét. Sokak számára ezt jelenti a keresztény szabadság. De szeretném újra aláhúzni közöttetek, hogy a keresztény szabadság nem egyenlő a féktelenséggel. A keresztény szabadság azt jelenti, hogy az Isten által meghatározott keretek között az ő dicsőségére élünk. Ez a szabadság adatott meg Ádámnak és Évának a bűnesetig. Az Isten által meghatározott keretek között az Isten dicsőségére élhettek. És ha valaki azt gondolja, hogy ez nem lehetett annyira nagy szám, az bizonyára téved. Mert mindaz a baj, nyomorúság, amivel ma szembesülünk, amivel ma küzdünk, aminek próbálunk ellenállni, eléje menni, amit próbálunk levetkőzni, mind-mind a bűneset következménye. Amíg meg nem történt a bűneset, addig Ádám és Éva boldogok voltak. Boldog emberek voltak. Mert az Úr által meghatározott keretek között az ő dicsőségére éltek. A keresztény szabadság ma is ezt jelenti, nem mást, nem kevesebbet és nem többet, hogy az Úr által meghatározott keretekben az ő dicsőségére éljünk. Mik ezek a korlátok? Kérdezheti bárki. Azok a korlátok, amelyeket Isten megszabott az ő igéjében. Azok a korlátok. A korlátokat nem mi állítottuk föl, hanem Isten állította föl. Miért állította föl? Azért, mert ő gondos szülőnk. Mert ő jó atyánk. Ezért állított korlátokat. Azért állított korlátokat, hogy mi el ne tévejedjünk. Hogy mi olyan döntésekbe ne keveredjünk, amelyek majd számunkra rosszat fognak jelenteni. Ezért állított korlátokat. Azok a korlátok, amelyeket Isten fölállított, védő korlátok. Óvnak téged és engem. Nem ketrecbe zárt az Isten, hiszen azt mondtuk, hogy megszabadított. Mit tett az Isten? Megszabadított, és hogy megóvjon bennünket a féktelenség következményétől, ezért védő korlátokat helyezett el. A védő korlátokon át lehet lépni, de aki átlép egy védő korlátot, annak tudnia kell, hogy kitette magát annak a veszedelemnek, amelytől egy gondos kéz meg akarta őt óvni. Belefér a keresztény szabadságba az, hogy az ember kilép a korlátokon. Lépj ki, és majd szenvedsz is. Talán már tapasztaltuk ezt, nem? Hogy kilépünk azokon a korlátokon kívülre, amelyeket Isten fölállított, és az ember szenved. Újra szenved. Mindaddig, amíg Isten utánunk nem nyúl, és el nem kezdi gyógyítgatni a sebeinket, mindaddig, amíg meg nem halljuk az ő kedves szavát, amelyre alól beszél, hogy maradj a korlátok között. Maradj a korlátok között, mert ez jó neked. Mert ez szolgálja az én dicsőségemet. Testvérek, a korlátokat komolyan kell venni. És mivel a lelki korlátok nem látható korlátok, amelyeket a szemünkkel láthatnánk, ezért meg kell tanulnunk azt, hogy hol vannak ezek a lelki korlátok. Isten igéje nélkül, Jézus Krisztus nélkül az ember ezeket a korlátokat nem ismeri meg. És ha valaki azt gondolja, hogy a keresztény életet megélheti szabadon, féktelenül, az mindig össze fogja magát törni. Aki figyelmen kívül hagyja ezt, az nem csak magát töri össze, hanem sokszor azokat is, akik vele együtt utaznak. Mondhatnám azt a gyülekezetre, nem biztos, hogy tökéletes hasonlat, hogy olyanok vagyunk, mint az utazók a buszon vagy a vonaton. A gyülekezet lelkipásztorának, a presbitériumnak, a lelki elöljáróknak az a feladata, hogy a korlátokat komolyan vegyék. Mert hogyha egy masinista, egy buszsofőr nem veszi komolyan a korlátokat, akkor annak nem csak ő válhat az áldozatává, hanem az áldozatává lesznek mindazok, akik mögötte ülnek. Testvérek, nagy felelősség az, amelyre elhívott bennünket az Isten. Úgy, mint lelkipásztort, úgy, mint presbitert, úgy, mint családfőt, Úgy, mint aki esetleg egy munkahelyen igazgató vagy, vagy vezető vagy. Úgy, mint aki gyermekeket nevelsz, tanítasz, oktatsz. Úgy, mint szomszédot. Nagy felelősség. Mert ha nem jól éled meg, és nem jól értelmezed a szabadságot, ha nem veszed komolyan a korlátokat, viszel magaddal másokat is, és rántod őket is a veszedelembe. Drága testvérek, ami Urunk Istenünk olyan tisztán, világosan és egyértelműen rajzolja elénk igéjéből ezeket a korlátokat, de csak azok fogják látni, akik mindezt megismerik. Ezért mit teszünk? Tőle tanulunk. Nézzétek, hogy értünk körbe. Hogy lesz az ember tanítvány? Úgy, hogy tanul az Úrtól. Úgy, hogy hisz az Úrban. Megismeri, fölismeri benne az igazságot, és ezt szabaddá teszi. És hogyan marad szabad? Úgy, hogy ott marad az ő Uránál. Tanul tőle tovább. Hagyja, hogy az Úr őt oktassa, tanítsa az igazságokra. Ezért, ha Krisztustól elszakadunk, akkor veszedelem fiai vagyunk. A veszedelem sorsa vár ránk. Hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy ragaszkodjatok, és ragaszkodjunk Krisztushoz. Krisztushoz. És ha ma az egységet keressük, és azt, hogy mit lehet tolerálni, és mit nem, akkor értsétek meg, hogy nem léphetünk el Krisztustól. Nem az egyháztól nem léphetsz el, a felekezettől nem léphetsz el. Krisztustól nem léphetsz el. És Krisztustól nem akarok ellépni én sem. Semmilyen toleranciáért, semmilyen engedékenységért, semmilyen ideig, óráig való emberi barátságért, elismerésért, nem akarok Krisztustól elszakadni, mert ő benne ismertem meg az igazságot. Ő ragaszkodott hozzám egészen halálig, ezért szeretnék én is ragaszkodni ő hozzá egészen halálomig. Hol van az egység? Az egység Krisztusban van. Az igében van egység. Az ige szemléletben van egység. A bűn kényszeréből való szabadságban van egység. Krisztusban, mint egyetlen szabadítóban és tanítóban van egység. Az egységünk nem más, mint hogy az általa meghatározott keretek között az ő dicsőségét akarjuk szolgálni. Hadd hívjalak benneteket Jézus Krisztushoz. Nem magamhoz, nem a templomhoz, nem a reformátusokhoz, Jézus Krisztushoz. Ahhoz a Jézus Krisztushoz, akit megismertem, és akit hirdetek is nektek. Legyünk egyek ő benne. Ahol ő korlátot állított, ott ne lépjük túl a korlátokat. És ahol szabaddá tett arra, hogy neki éljünk, ott legyünk engedelmesek. Segítsen ebben bennünket az Úr, formáljon bennünket így egységessé, ebben a lelkületben, ezzel a szívvel, az ő dicsőségére. Amen. Az 512. számú dicséretünk első versét énekeljük most, kedves testvérek. Az 512. dicséretünk első verse így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat. Hű szívvel szüntelen, hűségvel szentelem.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy tanítasz bennünket türelemmel, kitartással, még akkor is, ha nem vagyunk jó tanítványok. Köszönjük, hogy újból és újból jössz hozzánk, ismétled önmagadat, adod önmagadat, hogy megtanuljunk bízni te benned, hogy végre hitre jussunk. Köszönjük, hogy hirdetett közöttünk a te igazságodat, igaz voltodat, és szeretnéd, ha mi úgy tudnánk te hozzád ragaszkodni, mint az egyetlen igazsághoz. Kérünk, légy segítségül nékünk, és engedd meg nekünk azt, hogy megszabadulva a bűn kényszere alól, hadd legyünk engedelmes gyermekeid. Köszönjük neked, hogyha megszabadítottál bennünket már a fogságból, de köszönjük azt is, hogy most emlékeztetsz bennünket arra, hogy mi az igaz szabadság. De hadd kérjünk mindazokért is, akik ebben a gyülekezetben még nem ismerik a bűn rabszolgaságából való kiutat, akiknek még nem volt a szívükben bizalom arra, hogy megszólítsanak téged, hogy segítségül hívjanak téged. Urunk, légy nékük segítségül, adjál bátorságot a szívükbe, és ne engedd, hogy ők csalódjanak. Köszönjük, hogy aki hozzád jön, azt te ki nem veted. Köszönjük, hogy te vagy a szabadító, te vagy a személyes megváltó mindazok számára, akik téged eképpen keresnek és fogadnak el. Taníts meg bennünket abban a szabadságban élni, amelyre megszabadítottál bennünket. Családjainkban, munkahelyünkön, gyülekezetünkben segíts meg bennünket, hogy helyesen és jól tudjuk példázni azt, hogy milyen az a szabadság, amelyre te bennünket meg és felszabadítottál. Emlékezzél meg rólunk, és könyörülj meg rajtunk, miközben terheket hordunk, el ne felejtkezzünk te rólad, aki a mi hű megváltónk vagy. Kérünk téged most különösen is a gyászolókért, azért a családért, akik az elmúlt héten álltak ravatal mellett. Emlékezzél meg róluk, és légy szabadítójukká. Aki kihozod őket is a gyásznak a szomorúságából, és örökké való szereteteddel megvigasztalod őket. Adj nekik új életet, benned való hitet és bizalmat, hogy ne kétségeskedjenek, hanem merjenek hozzád jönni. De így kérünk minden szeretteinkért, akik még nem a tieid, emlékezzél meg róluk, és légy közel ő hozzájuk. És kérünk téged ezen a mai napon, a világ nyomorultjaiért, különösképpen is azokért, akik a betegségek áldozatai, azok közül is azokért, akik a leprában szenvednek. Emlékezzél meg mindazokról, akik közöttük szolgálnak. Hívjál el embereket ebbe a szolgálatba, és áld meg mindazoknak áldozatát, akik erre az ügyre időt, pénzt, energiát szánnak. Urunk, légy te megtartója és megváltója a mi életünknek, a mi nemzetünknek. Ne fordulj el tőlünk. Amen. Értek, imádkozzunk úgy is, ahogyan Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Nemzetünkért, népünkért imádkozzunk a himnusz éneklésével.
Isten áld meg a ma
Jézus Krisztus mondta, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Szeretettel hirdetem, hogy ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak Biblia óráját tartjuk. Rendhagyó módon most nem itt lesz a gyülekezeti termünkben, hanem Cika István testvérünk otthonában. Szeretettel kérem azokat, akik esetleg most jönnének először ilyen alkalomra, a Nyíri Gábor testvérünknél érdeklődjenek. Ha nem tudják, ki az a Nyíri Gábor, kérdezzék majd meg ott kinn az előtérbe, és lesz ott valaki, aki meg tudja őt nekünk mutatni. Hirdetem, hogy kedden délután 5 órakor gyülekezeti hittanórát tartunk óvodásoknak és alsósoknak, majd este 6 órakor bibliaórát ima közösséggel, melyet követően este 8 órakor felnőtt konfirmandus tanfolyamot. Hirdetem, hogy ránk következendő csütörtökön, hónap utolsó csütörtökje lesz, nyilvános istentiszteletet tartunk az Őszike utcai nyugdíjas házban délelőtt 10 órai kezdettel. Pénteken 3 órára az első éves konfirmandusokat, fél 5 órára a másodéves konfirmandusokat, este 6 órára pedig az ifjúságot hívjuk és várjuk Biblia órára. Hirdetem, hogy szombaton délután 3 órai kezdettel református játszókör rendezvény lesz, melynek keretében filmklub lesz most. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, a szokásoknak megfelelően 9:30-kor istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermek istentiszteleteket. Az ifjú és kisgyermekes házaspárokat emlékeztetjük, és egyúttal szeretettel hívjuk is a jövő vasárnap délután 3 órakor kezdődő házaspári körre. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten, 23-án pénteken, 10:30 órai kezdettel az óbudai temetőben utolsó földi útjára kísértük Dévényi Vilmos 88 esztendőt élt atyánk fiát. Isten vigasztaló kegyelmét kértük és kérjük itt maradt szeretteire. Szeretettel emlékeztetem az adózó testvéreket arra, hogy lehetőségünk van személyi jövedelemadónk 1+1%-áról rendelkezni, és sok éves hagyományunknak megfelelően arra kérjük a testvéreket, rendelkezzenek a református egyház javára az egyik 1%-kal, a másik 1%-kal pedig gyülekezetünk alapítványa, a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára. Az ezzel kapcsolatos nyomtatványokat a kijáratnál, az énekes könyves asztalnál szabad kérni és megkapni. Köszönünk a testvéreknek mindenféle segítséget, amellyel támogatták gyülekezeti életünket és gyülekezetünkben Isten országának az ügyét. Ahogyan hirdettük is, és ahogyan látjátok, Istennek szent asztalát megterítettük, ahol szeretettel hívunk és várunk minden testvérünket, aki erre elkészült szívében, lelkében. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Gyülekezeti együttlétünknek, Isten tiszteletünknek ezt a részét most ének szóval lezárjuk. Azt kérjük, hogy akik nem kívánnak az úrvacsorai közösségben részt venni, annak ellenére, hogy itt is maradhatnak, csak nem jönnek ide ki az úrasztalához, ennek az éneknek az eléneklése után keljenek föl a helyükről, és akkor menjünk majd el az úrvacsorára, majd egy újabb énekvers éneklésével fogunk készülni. Azoktól, akik maradnak, hadd kérjük újra azt, hogy akik itt maradunk az úrasztala körül, maradjunk itt mindaddig, amíg az úrvacsorai közösségünk be nem fejeződik. Most tehát az 512. számú dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük. Az 512. számú dicséretünk második verse így kezdődik, adj lelkedből erőt.
Hogy értsem és szeressem. adj nekem, hogy halljam és kövessem. Szent igazságodat, Szent igazságodat. Nincs oly tudó sehol, ki megtanított adra. A bölcs nem fejti meg törvényedet sosem. Te fejted meg nekünk, te hű szíveknek adja. Kinek szavát lesem, kinek szavát lesem.
Kedves testvéreim, a 436. számú dicséret első és ötödik versét énekeljük. A 436. számú dicséretünk első verse így kezdődik: örülj szívem, vígadj lelkem, így készüljünk az Úr asztalához. Testvérek, hallgassuk meg, miként szerezte, ami Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írt első levelének 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván: e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetjük nektek a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak halálát, aki a mi vétkeinkért vállalta a keresztet. Gyertek, csendesedjünk el most az ő színe előtt bűnvallással eképpen. Úr Jézus Krisztus, tudjuk, hogy a mi bűneink véget mentél a keresztre. Mi voltunk azok, akiknek kegyelmet jöttél szerezni halálod és feltámadásod által. Szeretnénk megköszönni a te szenvedésedet, szeretnénk megköszönni áldozatodat, amelyben megmutattad a te utolérhetetlen szeretetedet mindannyiunk felé. bocsásd meg nekünk, ha mégsem ismerjük föl benned a szabadítót. Köszönjük, hogy te most a látható jegyeken keresztül is szeretnél bizonyságot tenni nekünk arról a szerelemről, amellyel szeretsz bennünket. Könyörülj meg rajtunk, és tisztogass meg bennünket minden hitetlenségünkből, oldozzál föl bennünket kicsiny hitűségünkből, ellened és embertársaink ellen elkövetett bűneinkből. Köszönjük te neked azt, hogy te szabadító vagy, és köszönjük, hogy akik hozzád jönnek, azokat ki nem veted. Ezért jövünk most is te hozzád, bűnbánattal és alázattal kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Gyertek testvéreim, miután megvallottuk azt, hogy a mi Urunk kegyelmére szorulunk, valljuk meg most a mi üdvösséges hitünket is, mondjuk el minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást, közösen és fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval igaz szívből válaszoljatok. Hiszitek-e testvéreim, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva és megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti, Urunk, eme kegyelméért, háládatosságból egész életeteket neki szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem tinéktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld, ami Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Szeretettel hívjuk a testvéreket az Úr asztalához, járuljunk ide alázatos szívvel, és a gyülekezetben megszokott szép rend szerint. Az úrvacsora osztás és vétel alatt a 459. számú dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. A 459. számú dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az ő apostolai, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így élhettünk kegyelméből vele most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a ti szíveitekben. Csendesedjünk most el, ami Urunk Istenünk előtt, imádkozzunk eképpen. Köszönjük neked azt a csodát, amelyet velünk teszel, szerető, megtartó Úrunk Istenünk, kegyelmes Jézus Krisztusunk. Köszönjük a bűnbocsánat és a bűnbocsánat által elnyert szabadulás örömét és tényét. Köszönjük te néked azt, amire ez a vacsora és ez a közösség bennünket emlékeztet. Köszönjük neked a feltámadást, az örök életet, amelyből kóstolót és ízelítőt adsz nekünk itt a földi életünkben, és amelyet hiszünk, hogy teljességgel nekünk adsz halálunk után. Adjad, hogy úgy tudjunk járni, kelni, mint mennyei állampolgárok. Hadd tudjuk keresni, művelni a te dicsőségedet itt a földön, amíg vissza nem érkezik hozzánk a te fiad, ami Urunk Jézus Krisztus, igaz dicsőségben. Légy nékünk segítségül, tarts meg bennünket a hitben. Amen. Kegyelem légyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és együttlétünket, Isten tiszteletünket, az 512. számú dicséretünk 5. versének éneklésével zárjuk. Az 512. számú dicséretünk 5. verse így kezdődik: szólj, szólj én, Istenem, szól hangodból a jóság.